kedves testvérek, a Márk írása szerinti evangéliumból olvasom az igét, a 10. fejezetből olvasom a 17. és következő verseket. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte ezt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintett, megszerette, majd ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az arca, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Azok még jobban megdöbbentek, és azt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, 5 estén át fogjuk elemezni, részletezni, konkretizálni ezt a 2 szót, 4 szem közt Jézussal. Az evangéliumokban több olyan jelenetet találunk, amikor is a tömegtől elkülönülten Jézus beszélgetett valakivel. De már jó előre mondom, hogy nem csak ezeket a jeleneteket vonjuk be ezeken az estéken az elmélkedésünkbe, mert az a meggyőződésem, hogy volt olyan helyzet is, hogy körülvette Jézus nagy sokaság, és mégis valakivel ezen belül olyan kapcsolatba került, hogy bátran mondhatjuk rá, most 4 szem közt voltak együtt, jól lehet, körülvette őket nagy sokaság. Csak 2 példát említek. Az apró termetű vámszedő Zákeus nagyon szerette volna látni Jézust, ezért előre szaladt azon az úton, amelyen Jézus nagy sokasággal együtt ment, és fölkapaszkodott egy eper fügefára, és ott az ágak közül nézett, várta Jézust. Jézus észrevette, föltekintett rá, és akkor előállott ez a különös pillanat, hogy 4 szem közt voltak. Ott nyüzsgött körülöttük a tömeg, de ahogy Jézus föltekintett Zákeusra, hogy Zákeus elkapta Jézus tekintetét, ahogy megindult a beszélgetés, Zákeus, hamar szállj, de ma nálad akarok vacsorázni, megszületett a 4 szem közt, a sokaság közepette. Vagy a másik emlékezetes jelenet, Péter a főpap udvarában 3-szor megtagadja Jézust, és aztán olvassuk, hogy a letartóztatott, megkötözött Jézust az egyik teremből az udvaron át vezetik egy másik terembe, és megfordul, és rátekint Péterre, és Péter elfogja Jézus tekintetét. Egy pillanatra 4 szem közt vannak. Jól lehet, ott vannak a főpap szolgái, a főpap emberei, ott nyüzsög egy sereg ember az udvarban, és ime előállott a 4 szem köztnek a helyzete. Tehát én ilyen tágasan értelmezem ezt a témát, hogy négy szem közt Jézussal. Álljunk meg először is ennél a kifejezésnél, hogy négy szem közt. A napokban hangzott el egy nagyon érdekes riport a rádióban, egy városszéli iskoláról, a tanárról, gyerekekről szólt a riport. A gyerekek nagyobb része cigány gyerek. A riporter kérdezte a tanárt, hogy hogy végzi a szolgálatát, milyen ez az iskola. És a tanár elmondotta becsületesen azt, ami van. Cigányok sokasága, rettenetesen mocskos a szájuk, állandóan káromkodnak, egymást verik, verekszenek, törnek, zúznak. De azt mondja a tanár, hogy amikor egyet-egyet kiszólítok ebből a zsivajos nagy társaságból, félre vonulok vele és elkezdek beszélgetni, mondjuk most így, hogy négy szem közt, akkor valami meglepő dolog történik, amikor úgy kikerül a tömegnek a hatása arról egy-egy ilyen cigánygyerek, akkor meglepő módon kibontakozik belőle az ember. Lehet vele beszélni. Persze azt mondhatjuk, hogy hát megszeppen a gyerek, és jaj, talán egy nagy pofont kap a tanártól, van ilyen félelem. De ezt az esetet én mégis modellnek tekintem, mind az öt estére nézve, modell a négy szem köztiségre nézve, és már is kialakul négy pont, négy eleme a négy szem köztiségnek, ami érvényes a Jézussal való kapcsolatunkra is. Az első az, hogy kiszólít a sokaságból, amelyik hat ránk, amelyiknek nem tudunk ellenállni, amelyikkel sodródunk, ki káromkodva, ki másként, kulturáltabban, benne élünk egy társadalomban, társaságban, családban, sokaságban, kiszólít minket az Isten, ez a négy szem köztiség első mozdulata, kijövök. Aztán lesz, hogy megszeppenek egy kicsit, amikor az Isten közelébe kerülök, ez is igaz. Mindnyájan egy kicsit megborzongunk, amikor átéljük az Isten jelenlétét, az Isten közelségét. Aztán a harmadik, amikor a tanár megszólítja azt a cigány gyereket, akkor abban a gyerekben valami megmozdul. Az én embertanom szavaival élve azt mondom, hogy mindnyájunknak van egy belső magunk. Önmagunk, mag, van egy mag, ami általában mélységben van, elfedezi a felszínesség, a hangosság, a társadalmi ráhatások, de van egy belső mag. A négy szem közti beszélgetésnek ez a hallatlan lehetősége, hogy a mag megmozdul, élni kezd a mag. Minden cigány gyerekben is van egy isteni mag. A társaság, mondom, sodorja, viszi őket, káromkodnak, törnek, zúznak, de van egy mag, és a négy szem közti beszélgetésnek ez az eleme, hogy meg lehet szólítani azt a magot, és az a mag megmozdul akárkibe, mindenkibe. Tehát kihívni a tömegből, egy kicsit megrendül az ember, valami különös atmoszférája van a négy szem köztiségnek, és a négy szem közti beszélgetésben a mélyebb rétegeink mozdulnak meg, és jönnek, kívánkoznak felszínre. De persze, megint csak a modellre gondoljunk, abban a beszélgetésben, nem csak abban a cigány gyerekben mozdul meg valami, hanem nyilván a tanárnak a szaván keresztül a tanárról rásugárzik valami arra a gyerekre. A tanár átad valamit annak a gyereknek. Nos, ezt az egyszerű riportot mondom, ami 2-3 nappal ezelőtt hangzott el rádió, tekintsük alapvető modellnek. A négy szem köztiségnek ez a modellje, kijönni a tömegből, kicsit megborzongva oda kerülni Isten közelébe, az Isten közelségbe én bennem is megmozdul valami, de Isten is sugároz rám, áraszt rám valamit. Na hát ennek a modellnek a nyomán fogunk 5 történetet végig kísérni ezeken az estéken. Ma estére egy negatív esetet, egy rosszul sikerült találkozást hoztam ide. Egy találkozást, amelyik jól kezdődött, aztán rosszul fejeződött be. De hát azért hoztam ide elsőnek ezt, hogy ilyen is van. Ezt is vegyük tudomásul, hogy van ilyen. Hogy valaki elérkezik a Jézussal való négy szem közti bensőséges találkozásig, és mégse lesz belőle üdvösség. Jézus közelébe kerül egészen a négy szem közti bizalmas kapcsolatig menően, és aztán tér vissza a Biblia nyelvén szólva a kárhozat útjára. Erről a gazdag ifjúról nagyon sok szépet, jót lehet elmondani, higgyünk a szavának. Azt mondja, hogy ifjúságomtól fogva megtartottam a törvényeket. Vallásos, rendes, jól nevelt fiú volt, és fiatalember, és férfi lett belőle. A mózesi törvényeket szorosan, szigorúan megtartotta. Dicséretes dolog benne az, hogy eközben érezte, hogy még valami hiányzik. Ez nagyon drága dolog, ha egy emberi életben hiányérzés támad, hogy rendben van, erkölcsös vagyok, tisztességes vagyok, dolgomat végzem, de valami még hiányzik, ez dicséretes benne. Átélte, hogy valami még hiányzik. Dicséretes dolog az, hogy Jézushoz fordult ezzel a hiányérzéssel. És az is dicséretes, hogy nem is csak egy rabbinak vette a többi közül Jézus, hogy na ezt is megkérdezem, hanem kitűnik az evangéliumból, hogy megkülönböztetett tisztelettel állott oda Jézus, sőt, borult térdre előtte. Gondoljuk meg, hogy a farizeusok, főpapok, a nagyok, a mértékadó vallásos emberek már nagyon gyanús szemmel nézték Jézust, eretneknek nézték, Belzebub szövetségesének, és íme ez az ifjú ezeken az előítéleteken áttör, oda megy Jézushoz, leborul, térdre borul előtte, és úgy kezdi a beszélgetést. És dicséretes az, hogy a lényeges kérdést tette föl, az örök élet problémáját. Mit tegyek, hogy örök életet nyerjek? Na ezt a kérdést is egy kicsit tegyük nagyító alá. És ha elgondolkozunk rajta, akkor azt láthatjuk, hogy jó is ez a kérdés, meg rossz is ez a kérdés. Jó a kérdés, mert benne van az, hogy igazából kapom az örök életet. Mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem, megkapjam? Tehát annyit tud már a végső kérdésekből ez az ifjú, hogy az örök életet kapjuk. Nem mi kidolgozzuk magunkba valamiféle gyakorlatozással. Ez ajándék, ezt kapjuk. Ennyiben jó a kérdés. Rossz a kérdés annyiban, hogy föltételez, hogy ő tud annyit produkálni, hogy ezeknek a nyilván vallásos produkcióknak a végeredményeként megkapja Istentől az örök életet. Nos, testvéreim, egy kicsit ezt is beszéljük meg, hogy örök élet. Mit tegyek, hogy örök életet nyerjek? Csak annyit most röviden, erről külön kellene hosszú prédikációt mondani, hogy a Biblia szerint az örök élet nem időtartamot jelent, hanem minőséget. Az életnek újfajta, isteni minőségét. Örök szóval jelölik, de itt nem az időtartama döntő, nagyon hosszú a halál után is, meg még azután is. Érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Így énekeltük a régi énekeskönyv egyik szép énekét. Már a földön részesedhetünk örök életben, és a kárhozatban is részesedhetünk, amennyiben eljutunk az isteni lét minőségre, akkor már üdvösségben vagyunk. Tehát egyelőre legyen elég ennyi, hogy örök élet az a Bibliában itt elnyerhető, már most részesedhetünk az örök életben. Na most a másik ilyen izgalmas probléma, hogy ez, hogy oszd szét a vagyonodat a szegények között, ez Jézusnak elvi álláspontja volt, vagyis mondhatnánk így dogma volt-e, a Jézus hitrendszerébe, hogy már pedig minden gazdag ossza szét a vagyonát, mert csak így lehet üdvözülni. Vagy pedig ez egy konkrét lelki gondozói eset volt, hogy te, neked ez a problémád. Szerintem ez a helyzet. Nem volt dogma Jézusnál, hogy gazdag ember semmiképpen nem juthat be az Isten országába. Nehéz. Milyen nehéz. A gazdagnak nehezebb. De ebből nem következik Jézus tanítása szerint, hogy mindenféle gazdagságot szét kell osztani, és aszkézisben, és remete szegénységbe, koldusságban lehet az üdvösségre jutni. Ezek mind-mind nagy teológiai problémák, most nem ez a mi témánk, csak elmondom a meggyőződésemet. Itt nem dogmatikusan mondja Jézus azt, hogy eladni, hanem neked, éppen neked, aki ide jöttél, én hozzám, neked ez a tennivalód. Egy képpel próbálom szemléltetni, hogy mi volt a különbség ennek az ifjúnak a gondolkodása, meg Jézusnak a gondolkodása között. Használom ezt a gyönyörű, szép magyar szó ötvözetet, vagyis gondolatkötést, hogy gúzsba kötve táncolni. Ez a fiatal ember a gazdagság gúzsába kötve táncolt, a Mózes törvényeit betartotta. Tulajdonképpen azzal jött Jézushoz, hogy mutass nekem valami új táncfigurát, hogy még mit csináljak ezen túl. Böjtölök, imádkozom, szombatot megtartom, tehát táncolok. Még valami új figurát tudsz mutatni, hogy még mit kell csinálni. És Jézusnak a gondolkodása az, hogy nem új figurát kell megtanulni annak, aki gúzsba kötve táncol, hanem kilépni a gúzsból, leoldani a gúzst a lábáról. És itt van a nagy különbség a vallásos gondolkodás, Jézus gondolkodása között. Milyen új vallásos figura kell még ahhoz, hogy üdvözüljek? És Jézus azt mondja, a kötöttségeidből lép ki. Ez a kötöttség lehet az anyagi gazdagság, lehet a kulturális gazdagság, a saját szentségemben való meggyőződésnek a gazdagsága, és így sokféle gazdagság. Minden gúzs, ami gazdagság, megköti az embert, ebből lép ki, ne pedig gúzsba kötve tanulj új figurákat. Itt látom a beszélgetésnek a lényegét. De most jön az izgalmas rész, a folytatás. Nem fogadja el a gazdag ifjú Jézusnak ezt a gondolatát. És itt van néhány szó, amit nagyon szeretnék aláhúzni. Azt olvastuk, hogy Jézus rátekintett és megszerette ezt a fiatal embert. Rátekintett és megszerette. Most az én kérdésem az, hogy megszerette, de miért is szerette meg? Mert ő hozzájött, mert ő benne bízott. Miért szerette meg, és meddig szerette Jézus ezt a fiatalembert? Amíg jött, amíg közeledett, és amikor nem hallgatott rá, és elfordult, és ment el. Jézus szeretete addig tartott, amíg közeledett? És amikor eltávolodott, akkor visszavonta Jézus a szeretetét? Hát itt világosodott meg bennem egy nagyon egyszerű dolog. Jézus nem azért szerette meg ezt a fiatalembert, mert elindult az üdvösség útján, azért szerette meg, mert elakadt az üdvösség útján. Ez egy óriási különbség. Azért szerette meg ezt a fiatalembert, mert elakadt az üdvösség útján, és mint hogy ezért szerette meg, továbbra is szerette meggyőződésem szerint. Amikor hátat fordított Jézusnak, és nem hallgatott a szavára, Jézus nem vonta vissza a szeretetét, talán még jobban szerette. Nagyon szereti Jézus azokat, akik elakadtak az élet útján. Még merem tovább folytatni, fokozni ezt a gondolatot. Isten nagyon szereti azokat, akik a kárhozat útján járnak. Itt elválasztódik közöttünk a gondolkodás. Van, aki azt mondja, hogy Isten nagyon szereti a megtérteket, a szentség útján járókat, a hívőket, és kárhozatra taszítja a nem hívőket. Rájuk esik a kő, és szétmorzsolja őket. Isten szereti azokat, akik őt szeretik, és örök kárhozatba vagy a semmibe, megsemmisülésbe taszítja, akik nem. Ezzel szemben én ezt vallom, és úgy gondolom, szentül meg vagyok győződve, de Jézus tolmácsolom most néktek, az Isten nagyon szereti azokat, akik a kárhozat útján vannak, akik a kárhozat útján járnak. Nem vonta vissza a szeretetét Jézus ettől a gazdag ifjútól, azután sem, amikor ez a gazdag ifjú hátat fordított neki. Ha a további mondatoknak a levegőjét magunkba vesszük, a szellemiségét megértjük, akkor abból világosan kitűnik, hogy Jézus nem ítéletet mondott se e felett, se a gazdagok felett, sajnálta inkább őket. Sajnálta ezeket a gúzsba kötött embereket. Olyan kedvesen, hogy gyermekeim, ismételte mondja, hogy értsétek meg, hogy nyomorultak ezek, nagyon szegények, ezek a gúzsba kötött emberek. Nem ítéletet mond Jézus. És nagyon érdekes az, hogy amikor úgy fölvetődik ez, hogy de hát akkor ki üdvözülhet? A logikus felelet az volna, hogy a gazdagnak nehezebb bemenni Isten országába, mint a tevének átmenni a tűfokán. Ha a gazdagnak ilyen nehéz, hát akkor nyilván a szegénynek könnyű üdvözülni. Ez volna a logikus ellen válasz, vagy ellen gondolat. A gazdagnak nem lehet, a szegénynek lehet. De Jézus nem ezt mondja. Olyasmit mond, hogy hát senkinek nem lehet. Senki nem tud önmagától üdvözülni. Azt mondja, hogy ki üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen. De az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Tehát például én most tovább gondolom a gazdag ifjú történetét, az Istennek lehetséges még ezek után is ezzel az ifjúval folytatni a munkáját, és úgy megképzik bennem, hogy igenis később megérett benne a Jézussal való négy szem közti találkozás gyümölcse, és egyszer csak ott találta magát a Jézus tanítványai körében. Hogy az első pünkösdi gyülekezet táján talán, reménységem szerint visszatalált el az ifjú, hogy de hiszen én találkoztam Jézusra, és most már megkaptam az erőt, ahhoz, hogy szétosszam a vagyonomat, mint ahogy olvassuk, hogy ezt sokan megtették, és beállt a sorba. Tehát nem reménytelen az eset. Nem úgy van, hogy ezeket nem érdemes szeretni, mert a kárhozat útján járnak. Ez emberi gondolat, az Istennél ez a gondolat ismeretlen. És még egyszer mondom, az Isten nagyon szereti azokat, akik a kárhozat útján járnak. Amikor már embernek nincs reménye, az egyháznak már nincs reménye, az egyház leír bizonyos rétegeket, tömegeket, az Isten nem ír le senkit. Továbbra is szereti. Sajnálva szereti, szeretve sajnálja, és továbbra is ugyanazzal a szeretettel munkálja az üdvösségét annak, aki elakadt az üdvösség útján. Tehát merészen alkalmazzuk magunkra, testvéreim, ha az Isten szeret minket, nem csak akkor szeret, és nem azért szeret, mert mi elindultunk az üdvösség útján. Az Isten nagyon szeret minket, talán még inkább szeret, amikor elakadtunk az üdvösség útján. Szeret és munkálkodik rajtunk, hogy az elakadásból előrehaladás és növekedés legyen. Na hát így érkezünk el az igazán fontos kérdéshez, amit ma még nyomatékosan szeretnék elmondani a testvéreimnek. Hát négy szem köz Jézussal. Ez a gondolatunk az eddigiekből már kiderül a következő, aki négy szem közti közelségbe kerül Jézussal, annál a következő dolgok történnek. Jézus megszereti azt az embert, tartósan, örökké való szeretettel megszereti. Azután meghívja, hogy kövess engem, de nem csak azt mondta, osz szét a vagyonodat, hanem ezek után, miután ezt megtetted, jel és kövess engem. Nagyon megszereti azt, aki elakadt az üdvösség útján, meghívja a saját követésére, hogy kövess engem, utat mutat néki, hogy mi neked személy szerint a következő tennivalód, és szabadsággal ajándékozza meg. Szabad tenned azt, amit én tanácsolok neked, és szabad hátat folytani és elmenni. A négy szem közt Jézussal ezek történnek, amikor valaki Jézus közelébe kerül. Jézus szeretetével találkozik, Jézus meghívásával kövess engem, találkozik Jézus tanításával, útmutatásával, és a szabadsága változatlanul, sőt, most már teljességében kibontakozhat Jézus közelébe. Na, mindez, testvéreim, szinte-szinte bevezetés ahhoz, amit ma igazán el akarok mondani néktek. Tudni, hogyan lehet négy szem közti közelségbe jutni Jézushoz? Hogyan lehet az ő közelébe jutni? Ma is lehet, neked is, nekem is. Lehet Jézus közelébe jutni? Hogyan? Nos, testvéreim, itt is tulajdonképpen megint elhangzik a kérdés, mit tegyek, hogy a Jézussal való négy szem közti közelségbe jussak? Mit tegyek, mert szeretnék Jézus közelébe jutni? Áldottak azok, akik elérkeztek ide, hogy én most már szeretnék Jézus közelébe kerülni. Mit tegyek? És hát testvérek, az a baj, hogy az egyház válaszol erre a kérdésre, és általában rossz választ ad. Bocsátassék meg, hogy ilyen merészen mondom, de kiélezem ma este a dolgot. Erre hangzik valami válasz, hogy mit tegyek, hogy Jézus közelébe kerüljek. És akkor hangzanak a nagyon tiszteletre méltó válaszok, amelyek igazak a maguk helyén, csak előtte kell valamit, és ezt az előtte valamit, ezt szeretném most elmondani. Mert igaz a maga helyén az, hogy testvér, vedd elő a Bibliát, nyisd ki főként az evangéliumnál, tanulmányozd Jézus, ez igaz. Aztán imádkozzál, mert magad úgyse tudod megérteni, ez igaz. Aztán elmélkedjél, mert csak egy elmélyült, csöndes odaadásban értetnek, stb. Ezek mind igazak. Aztán tűrtőztesd a durva agresszivitásodat, testiséged, és itt ezek mind-mind, amiket az egyház tanácsol, ezek érvényesek a maguk helyén és idején. Mit tegyek, hogy Jézus közelébe jussak, hogy négy szem közti közelségbe jussak Jézushoz? Mondom, ezeket zongorázza végig az egyház, ezeket kell csinálni. Nem így van, testvérek, csak elgondolkozni. És ti is, ha valaki azt mondja, hogy barátom, én szeretnék Jézus közelébe kerülni, mit kell csinálni? Hát nem azt mondjuk, hogy vedd a kezedbe a Bibliát, olvasd, tanulmányozz, gyere Isten tiszteletre, és itt van. És mondom most a lényeget, ez mind igaz, igaz, igaz a maga helyén, mint második, harmadik tevékenység, de az első. Mit tegyek, hogy Jézus közelébe kerüljek? Most testvérek, itt ezt a furcsa választ kell mondanom, aki igazán Jézus közelébe akar kerülni, annak meg kell tanulni a nem tenni tudományát. Mit tegyek? Bibliát olvasok, stb. Tegyek. A tegyek előtt meg kell tanulni a nem teszed tudományát, a nem tegyek, a ne tegyek semmit. Egy nehéz dolgokat mondok, akinek van füle a hallása, az hallja, érti. A saját tapasztalatomból tudom, hogy iszonyatosan nehéz nem tenni a dolgokat. Tudjátok-e, milyen könnyű tenni? Mindent nagyon könnyű tenni. Bibliát olvasni, imádkozni, szeretni, mindent könnyű tenni. Mindezeket nem tenni, és egyáltalán mindent nem tenni, semmit nem tenni, iszonyatosan nehéz. És különösen, aki az Isten közelébe kívánkozik, annak nem tenni, nem gondolkozni, nem teologizálni, nem szavakba önteni a dolgokat. Ez borzasztó nehéz. És ez a legszentebb meggyőződésem ma este igazából itt csattan a mondani valóm, több ez mind bevezetés volt, ez a mondani valóm, testvérek, hogy aki négy szem közti, de igazán négy szem közti közösség akar kerülni Jézusnak, annak meg kell tanulni nem tenni. Mindazt nem tenni, amit egyébként kell tenni. Tehát nem gondolkozni, nem imádkozni, nem belemerülni az Istenbe, nem belemerülni önmagamba, hanem, hogy tudnám megmondani ezt, hogy hanem. A nem tenni magatartását, hogy lehetne körülírni? Nos, testvéreim, egy ilyen kifejezés született bennem, hogy béna és vak szeretettel Jézus előtt lenni. Úgyhogy Jézus, és semmi többet, lenni azzal a vak és béna szeretettel, ami bennem van. Jaj, hogy mondjam ezt közelebbről, testvéreim, mert itt vagyunk a lényegnél. Ott lenni Jézus előtt, és csak legfőjebb ennyit mondani, ha egyáltalán mondok valamit, hogy Jézus, Jézus. És átélni azt, hogy Jézus, én téged se ismerlek, meg magamat se ismerem, azt se tudom, mit kell csinálni, de Jézus, aki tud nem tenni, aki tudja lefogni önmagát, okosságát, bűneit, bűnbánatát, imádságát, szentségét, aki mindent tud nem tenni, lefogni, visszafogni, az belekerül az Isten erőterébe, ott megmozdulnak az isteni erők. Mihelyt megfogalmazom a dolgokat, mihelyt igéket idézek, mihelyt elmélkedem, én kerülök olyan aktivitásba, ami lebénítja az isteni aktivitást. De ismét mondom, ez az a gyökérzet, amiben belemerülök a Jézus valóságába. Ez a legelső dolog, és amikor belemerültem Jézus valóságába, és átjárt az ő isteni ereje, utána kezdődhetik az, amit az imént mondottam. Persze, mondhatjátok, és ebben igazatok van, hogy azért előzetesen mégiscsak kell valamit tudni erről a Jézusról. Hát persze, hogy kell tudni. De én azt mondom, hogy aki Magyarországon él, aki az európai kultúrkörben él, az annyit tud már Jézusról, hogy ő nem akárki volt. Annyit tud, hogy ez a Jézus, ez kiemelkedik az emberek sorából. Ebben valami olyan plusz van, ami nem mindennapos. Ennyit minden ember tud, ateista is tud, aki sose olvasta a Bibliát, erről Jézusról benne van a levegőben sok minden. Benne van az, hogy ő irgalmas volt, és nem könyörtelen, ítélő bíró volt. Benne van az, hogy a bűnösöket nem taszította el, parázna asszonyoknak szinte prioritást biztosította Mennyország. Szóval milyen különös valaki volt, ennyi elég szerintem. Az, amennyit tudsz anélkül, hogy teológiát tanulmányoznál, az bőven elég ahhoz, hogy megtanuld a nem tenni tudományát. A szemedet becsukni, csöndbe lenni, és ennyit, hogy Jézus. Jézus. Az életemnek az igazi erőforrás ez, amikor tudok nem tenni, tudok nem sírni a bűneim fölött, tudok nem örülni a sikereimnek, tudok nem fogalmazni teológiai tételeket, óriási kísértése, vagy mindig gondolkozom, új tételeket, új összefüggéseket állítok föl. Amikor mindezeket tudom nem tenni, csak úgy csöndben, ugye ezek a hajnali, éjszakai órák az én életemben, de ez senkinek nem kötelező. Amikor ezt tudok nem tenni, csak úgy benne lenni a Jézus valóságában, és úgy átjár újra meg újra az ő valósága, az, ami hallatlanul fölerősít, megerősít, és utána gyönyörűséggel tudakozom a Bibliát, és utána szavakba is foglalom a bűnbánatomat, vagy a könyörgésemet valakikért, akiket szeretek, utána következhetik ez. De négy szem közt Jézussal, ugye az más, mint mondjuk ebben a nagy társaságban együtt lenni Jézussal. Most is valami módon együtt vagyunk vele. De ez egészen más, mint négy szem közt együtt lenni. És mondom, ez a tanításom, ez a vallomásom, hogy elérkezni oda, hogy négy szem között lenni Jézussal, ez azt jelenti, hogy nem tenni sok mindent, hanem csak belemerülni ebbe, hogy Jézus. Most gondoljunk még egyszer a tanító és a cigány gyerekek modelljére, és ebben a modellben foglaljuk össze azt, amit ma hallottunk. a modell első eleme kijönni a tömegből, kijönni az ateista tömegből, kijönni a vallásos tömegből, kijönni a családnak a közösségéből, kijönni és a négy szem köztiséget szomjazni vak és béna szeretettel. Ezek mind súlyos szavak. A szeretetem vak és béna, és ezzel a vak és béna szeretettel vágyakozni Jézushoz, kijönni a tömegből, átérezni azt, hogy jaj, nekem, én bűnös ember vagyok, hogy tudok én a Szent, a Isten fia Jézus Krisztus közelébe kerülni. És aztán átélni azt, hogy megmozdul bennem valami, amit a tömeg elfolyt, amit én magam is elfolytok önmagamban. A magom, önmagam, igazi önmagam, igazi önmagom megmozdul. Ezt tanúsítja az, hogy szent a pillanat, itt van Jézus. És isteni melegség ölel át, isteni fények ragyognak föl, isteni erők áradnak belém. Négy szem közt vagyok Jézussal. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk ezért.